Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a ma esti házigazdái
Kocs Katalin,
Balázs Kriszta,
Farkas Kristóf,
én meg Bajko Melinda vagyok. Kriszta hozta a mesét, most akkor hallgassuk előbb.
Habakkuk. Volt egyszer egy király, és annak egy igen kedves udvarmestere. Habakkuk a neve. Valahányszor a királynak tanácsa volt szüksége, Habakkukhoz fordult, s Habakkuk adott is tanácsot, de nem az ő fejében termett az. A hamis Habakkuk mindig egy kevés haladékot kért, hogy el ne siesse a tanácsadást, aztán hirtelen összejutta a sok tudó embereket, akik a király udvarában laktak, azok aztán meghányták, vetették a dolgot, Habakkuk meg szaladt a királyhoz a jó tanáccsal, s úgy adta elő, mintha az ő fejéből pattant volna ki. Hanem a tudósok megsokallották Habakkuk csalafintaságát, s panaszra mentek a királyhoz. Felséges királyom, mondta a szónokuk, panaszunk van Habakkukra. Mi fundáljuk ki a jó tanácsokat felséged részére, s mégis Habakkuk ki a tisztesség. Márpedig higgye meg felséged, hogy ez a Habakkuk hatökör. Soha még egy jó tanács nem született az agyában. Tessék csak próbára tenni. Jól van, mondotta a király, majd próbára teszem. S kegyelemben elbocsátotta a tudósokat. Mindjárt hívatta Habakkukot. No, Habakkuk, tudom, hogy te vagy a legbölcsebb ember az országban, és bizonyosan megfelelsz arra a három kérdésre is, amit én neked most feladok. Felelj meg hát nekem először is erre. Hol kél fel a nap? Másodszor, milyen messze van a föld az égtől? Harmadszor, mit gondolok én? Felséges királyom, izgat mozgott Habakkuk, nehéz kérdések ezek bizony, nem tudok megfelelni mindjárt, hanem ha három napot kapnék, a három kérdésre talán kisütnék valamit. Jól van, hű szolgám, Habakkuk, megadom a három napot, mondotta a király, s Habakkuk mély hajlongások közt eltávozott. Hely, szegény Habakkuk, most már mit csináljon? A tudósokhoz nem fordulhatott, mert hiszen jól tudta, hogy azok mártották be a királynál. Nem volt maradása a palotában, de még a városban sem, bursán bolyongott a város határán, a végtelen pusztaságon. Amint ment, mendegélt, megszólítja egy juhász, aki éppen Habakkuk juhait őrizte. Adjon Isten, nagy jó ura, miért olyan szomorú? Hely, ne is kérdezz, nagy a gondom. De a juhász addig faggatta, hogy Habakkuk elmondta, mi nyomja a lelkét. Na ez ugyan nem nagy dolog, mondotta a juhász, kár ezért búsulni, hopp, mester uram. Cseréljünk ruhát, hadd menjek én a királyhoz, majd megfelelek én a kérdésekre. Habakkuk nem sokáig gondolkozott, levetette csillogó-villogó ruháját, aztán a juhász subáját hátára vetette, a botját kezébe vette, s úgy billegett ballagott a nyáj után, a juhász meg felvette a fényes hopmesteri ruhát, és ment a király színe elé. Bezzeg, hogy a király nem ismerte meg, mert jóformán rá se nézett, csak oda vetette. No, Habakkuk, kész vagy a feleletekkel? Kész, felséges uram. Hát hol kell fel a nap? Felségednek a palotában, nekem meg a pusztán. Hogy neked a pusztán? Úgyhogy ma ott virrattam meg, mert éjjel-nappal a pusztán jártam, keltem. Na jól van, Habakkuk. Akkor hát helyesen feleltél meg az első kérdésre. Nos, milyen messze van a föld az égtől? Az bizony épp olyan messze, mint az ég a földtől. Nagyon helyes, Habakkuk. Mégiscsak te vagy a legokosabb ember az országban. Na most felelj a harmadik kérdésre, mit gondolok én mostan? Felséged bizony azt gondolja, hogy Habakkuk áll felséged színe előtt, pedig csak a hopmester juhásza áll, ő meg őrzi helyettem a nyájat. Bizony, ha úgy van, mondotta a király, ezórától fogva, te vagy az én hopmesterem, Habakkuk meg csak maradjon juhásznak. Így lett a juhászból hopmester, a hopmesterből pedig juhász. Thank you.
vezeti kaladikot. Kis hal, nagy hal, kis hal, nagy hal, fenn csillagorson szövik a sorsot. Kaladikot, kis hal, nagy hal, előtte mögött. Kis hal, nagy hal, előtte mögött. Kis hal, nagy hal, előtte mögött.
Köszönjük szépen Krisztának ezt a mesét, és akkor lássuk, nektek mit mondott ez a történet.
Ezt a mesét én már olvastam, nem éppen ilyen formában, de olvastam, hogy hát Habakuk egy csaló volt. Tehát ki használta, hogy a király őt kiváltságos ember megtartsa, és kihasználta azzal, hogy neki adták a pénzt, a tisztességet, a jó tanácsét, és a másikoknak, pedig a tudósoknak, meg az okosoknak, azoknak nem igazán jutott. Én olvastam úgy a mesét, hogy így Márton Lili egy kicsit megszínezte a műben, hogy mondta, hogy nem adta meg a pénzt, amit ígért a tudósoknak, csak mindig mondta, hogy majd legközelebb.
Hát nekem azt mondta ez a mese, hogy... A Habakuk az nem is volt igazán jó olyan tanácsadó, vagy mi. És a juhász úgy látszik okosabb volt, mint Habakuk.
Most feltétlenül nem a Habakuk volt buta, mert biztos járt iskolába, meg ilyesmi, hanem valószínűleg úgy a sok arany, meg minden elvette az eszét.
Tehát, hogy a pozíció, a hatalom vágy az, ami miatt ő valószínűleg beszűkült gondolkodásában, és emiatt talán... a feladat, tehát te így értetted, hogy nem tudta a feladatát megfelelően ellátni. Értem. Kriszta?
Habakuk mondjuk szerintem azért is lehetett, hogy idézőjelesen, hogy buta, mert mindig a tanácsadóknak a tanácsára számított, és ő nem is gondolkozott el a király kérésein. Nem foglalkozott velük.
Azaz nem bízott a saját képességeiben sem? Hogy ő képes lenne válaszolni a kérésekre, így gondoltad?
Igen.
Hallottátok-e ti azt a mondást, hogy idegen tollakkal ékeskedni?
Igen.
Mit jelent ez?
Más megcsinálja a dolgot, de mi aratjuk le a babérjait. Egyszer azt mondta édesapának a kereszt apja, hogy mondta, hogy az ő gyógyszerének az a neve, hogy más vagy ebben nekünk hasson.
Fordul-e elő a hétköznapokban ilyen, mondjuk gyerekek között, hogy valaki a más tollával ékeskedik?
Igen. Iskolában is például a felelünk, valaki elmondja, és akkor a következő megjegyzi, bár ez inkább élelmesség, mint életverés.
Az iskolában mikor fordul ez elő, hogy más tollával ékeskedünk?
Hát például, hogyha valaki nem csinál házit, akkor egy például egy okos tól, aki na jó, nála okosabb, attól hamar lemásolja a házit, és az már megvan, hogy nem is ő írta, hanem a másik.
Vagy például együtt mondjuk leírják a házi feladatot, a házi dolgozatot, és az iskolában az egyik megbeszélik, hogy akkor ketten elolvassák, és az egyik megbetegedik, és például a tanítónéni ad nekik például ajándékba a két ceruzát, és mind a kettőt megtartsa magának, nem adja oda.
Mi van akkor, hogyha az egyik diák ügyes dolgozik felmérőíráskor, és a másik szépen, ahogy diák nyelven mondják, lepuskázza a felmérőt, tehát a feladatukat.
Csalás.
Igen,
De az csalás. Nem ugyanaz, hogy mondjuk itt most nem feltétlenül arról az, hogy a füzetébe puskázza le, hanem mondjuk a másikéről lesem, és ugyanannyit kapok, mint ő. Ilyen nem szokott előfordulni? Hogy egyik ügyesen megcsinálja, és másik róla lemásolja.
Hát akkor nem is dolgozott semmit.
Így van, és mégis megkapta ugyanazt. Az lehet, hogy nem tanul, de ugyanazt a jegyet megkapja. Nem ugyanez a szituáció, hogy más tollával ékeskedem, ugye? Képzeljétek el, hogy én már olyanról is hallottam, hogy olyannyira lemásolta másiknak a felmérőjét, hogy még a saját neve helyett a másiknak a nevét másolta rá, úgyhogy kétféle írással ugyanannak a gyereknek a nevén jelent meg a két felmérő. Hát ott annyira egyértelmű volt, hogy ott kiderült, ugye, hogy itt puskázásról van szó. Hallottatok ilyen esetekről, amikor valaki konkrétan, mondjuk felnőttek között, amikor valaki konkrétan másnak a munkájának a gyümölcsét aratja le? Akkor azt jelenti, hogy szerencsések vagytok, hiszen ti környezetekben még ilyen nem fordult elő, de előfordul az is sajnos felnőtt embereknél, hogy megfelelő funkciókban ugye mások elvégzik helyettük a munkát, és akkor a dicséret az övék.
Hát ez igen, például gyakran van olyan, hogy megkezdem a dicséret, remegy ki, de hogy azt mondja, hogy írjon alá egy papírt, hogy valami, és akkor kidegül, hogy mondjuk eladja a házát, vagy ilyesmi.
Igen, az már nagyon komoly csalás, tehát amit mondtál, ez azért már annál sokkal több, mint hogy sok a munkájának a hasznát élvezem. Ez már azért ennél sokkal több, tehát ez már ugye nagyon-nagyon kegyetlen dolog, és ez már büntény. Na de, milyenek tűntek nektek ennek a juhásznak a válaszai?
Okosnak, logikusnak.
A kérdésre megfelelőek.
De nem is kell, tehát, hogy csak úgy egyszerűen az ő eszével ennyit mondott.
Most. Nem is túl bonyolult, de nem is az a legeslegegyszerűbb.
Tudományos válaszok voltak? Tehát most egy tanácsadótól feltétlenül ilyen válaszokat várna az ember?
Nem, egy hétköznapi választ is.
Így van, ez a hétköznapi logika. Várunk fel, mondják, ez a jó paraszti logika, igaz? Fordult-e már veletek elő olyan, hogy nem tudtatok konkrét választ, de azért megpróbáltatok a saját szájátok íze szerint a jó paraszti logikával válaszolni.
Igen. Logikával, hogyha mondjuk tudod, jó logikád van, jó ráérzésed, akkor meg is tudod válaszolni azt is, amit például nem is tudsz.
Így van, de vannak helyzetek, amikor egy jó taktikázás, ugye, vagy a jó logikás gondolkodás az azért nehéz helyzetekből ki tud húzni, és ez azt jelenti, hogy használod az eszed. Hát az azért van, nem?
Hát de.
Na, azokat a tudósokat ti milyennek tartjátok, akik egy ideig hagyták a Habakukot, hogy a munkájuk után ugye megéljen, aztán majd beárulják a királynak.
Mert elégelték.
De milyennek tartjátok az ő viselkedésüket?
Habakuk mindig mondta, hogy na, álljatok meg, mert most nincs annyi pénzem, most nem tudlak kifizetni, de még egyszer adtok, akkor biztos ad annyit, a király kifizetlek. Ezen nem a tudósok nem azért haragudtak meg Habakukra, mert Habakuk az ők válaszukat mondta el, hanem az, hogy mondjuk ígérgetett össze-vissza nekik, és nem tartotta be a szavát. Tehát szerintem inkább ez.
Igazságtalanok voltak velük.
Tehát úgy érzed, hogy ők igazságtalanok voltak, mert a tudósok igazságtalanok voltak Habakukkal szemben?
Nem, hanem már a
Fordítva, igen. Tehát Habakuk volt igazságtalan a tudósokkal szemben? Ti a tudósok helyben mit tettetek volna? Hagytátok volna magatokat ennyire félrevezetni, kihasználni?
Nem.
Én első percről azt mondtam volna, köszönöm, nem, én örülnék annak, hogyha engem az én munkámért dicsérnek, meg nem pedig téged az én munkámért.
És ahhoz mit szóltok, vagy azt, hogy fogadjátok, hogy ők nem Habakukkal tisztázták, hanem említek a királyhoz is bepanaszolták?
Hát az se a legszebb dolog, hogy most beárunkodnak.
De jól tették, mert ki tudja, Habakuknak még arra is lehetett volna hatalma, hogy a királynak valami hazugságot kitalál, hogy az a tudós most mit csinál, és mondjuk leütik a fejét, vagy ilyesmi, most elkezdek neki pofázni.
Tehát úgy gondolod te, hogy ha másképp nem tudsz, akkor árulkodással meg lehet oldani
meg a problémát. Meg voltak szorítva, hát hopmester az nagyon nagy rangú.
Az tény, de feltétlenül így kell megoldani a problémát, hogy árulkodom?
Nem, először megbeszélem az illetővel, utána Vagy... És hát nem csak, hogy utána, hanem próbálom elérni azt, hogy jöjjön, hogy ne azt csinálja meg minden. Vagy legvégsőbb esetben is csak akkor, hogyha más nincs. Uh-huh. És már tényleg bajban vagyok.
Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, hogy az lett volna a jobb megoldás, hogy amikor Habakuk odajön, akkor azt mondják, hogy most nincs időnk rá, vagy nem tudunk tanácsot adni. Uh-huh. Vagy
egy az azt mondják, hogy így van, egy az egyben azt mondják, hogy nem. Nem segítünk, nem mondunk.
Igen. Uh-huh.
Ez milyen viselkedés, amikor egy darabig meghunyászkodsz az egyik előtt, és kiszolgálod, aztán meg utána a háta mögött elárulod?
Ez olyan kigyó viselkedés.
Rossz érzés.
Uh-huh. Ezt úgy szokták hétköznapi nyelven mondani, hogy gerinctelen viselkedés, ugye? Mert nem tudok kiállni magamért. Márpedig azoknak az embereknek jogukba lett volna azt mondani, hogy ezt a tanácsot én adtam, ne a másik dicsekedjék vele, ugye?
Igen.
Fordult már elő veletek, hogy valaki a hátatok mögött beárult, és nem veletek tisztázta a problémáját?
Persze. Előfordult.
Uh-huh. Olyan fordult már elő veletek, hogy ti árulkodtatok másokról?
Igen.
Igen? Olyan. És az milyen érzés, amikor szembesülnöd kell azzal, hogy árulkodtál a másikról?
Nem olyan rossz érzés, tehát...
Nem olyan rossz érzés?
Akkor rossz érzés, hogyha olyasmit árulsz el, ami nem olyan súlyos, de ilyen súlyos dolgokat már érdemes el... Tehát, ha nem mondod el, akkor is baj lehet belőle.
Tény, de azért nincsen ott az érzés, hogy a másik háta mögött mondom el?
Hát de.
De viszont... Nem adok esélyt a másiknak arra, hogy megvédje magát, nem?
Hát igen.
De viszont, tehát ugye most attól függ, miről van szó. Most arról van szó, hogy akarnak hülyéskedni egyet, akkor nem muszáj beárulni, akkor azt kell csinálni, hogy észre se veszünk, uh-huh. hogy mit
csinálnak. Te úgy érzed, hogy a helyzet súlyossága határozza meg azt, hogy most fogsz árulkodni, vagy nem fogsz.
De hogyha most azt akarják, hogy oda menjenek, és valakit megverjenek, vagy valamit becsempészenek, akkor biztos szólok.
Uh-huh. Tehát akkor ezt nem inkább úgy mondanád, hogy ez inkább segítségkérés, mint tehát más az árulkodásnak, annak azért eléggé negatív íze van, nem? Más a segítségkérés. Akkor, amikor te nem tudsz beavatkozni, és valaki mástól kér segítséget, hogy avatkozzanak be a helyzetbe, és más az, amikor a másik árulkodsz, elárulod azt, ami esetleg nem tartozik másra. Igen. Ugye? No, hát megállapodhatunk abban, hogy azért az árulkodás az nem egy jó dolog?
Meg.
Igen.
Uh-huh. Azt gondolom, hogy akkor sem jó, ha árulkodunk, de akkor sem jó, ha mi rólunk árulkodnak. Ennek egyetlen egy módon lehet elejét venni. Ti mit gondoltok, hogyan?
Imádkozunk.
Ez is egy nagyon fontos dolog.
Megbeszéljük az illetővel.
Azaz.
Kitisztázzuk.
Így van, tehát becsületesek vagyunk.
Bocsánatot kérünk, vagy megbocsátunk.
Így van. Tehát az, amikor felvállalod a hibádat is, ugye? Na jó, hát én azt szeretném kívánni nektek, hogy sikerüljön mindig felvállalni a hibáitokat, és mindig becsületesnek lenni, vagy ha már tévedtetek, akkor legyen erőtök mindig bocsánatot kérni, és kapjatok ezért megbocsátást. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megosztottatok a gondolataitokat. A mesét is köszönjük Krisztának, igazán tanulságos volt. A hallgatóknak megköszönjük, hogy velünk tartottak ma este is. Várjuk Önöket a következő héten is, következő vasárnap is. Addig is áldott estét, áldott szép hetet. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Sora ül a réten, nyájtsong be a falu végen, zúgdong sűrű raj a fákon, békák dalak el az árkon. Bim-bam, bim-bam, torony üregében ércang pihen el az ég. Süt a szede ágra, lassan jön a pásztor álma, rezgő fű a feje alja, nyári ege betakarja. Bim-bam, bim-bam, torony üregében érc hang, pihen el az ég.
a szede ág.
Csillag süt a szede ág.
Lassan jön a pásztor.
Lassan jön a pásztor.
Rezgő fű a feje.
Rezgő fű a feje.
Nyári egebet a
nyári.
Felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette. Hírpercek.